Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuira. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 265-ös énekünket kerestük ki, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 265-ös énekünket kerestük ki, tehát az énekes könyvünkből az első versét énekeljük fennállva, aztán majd leülve folytatni fogjuk. A 265-ös énekünk így kezdődik, hagyjad az Úristenre te minden utadat. El helyünket, testvérek, és keresztelőhöz készülődve a megkezdett 265-ös énekünknek a harmadik és a negyedik verseit énekeljük, figyeljünk oda a szövegére, tehát készülődve keresztelőhöz, majd egy konfirmációhoz a 265-ös énekünk harmadik és negyedik verseit énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, a te irgalmasságod van rajtam, Istenem. Kedves keresztülők, nagy szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, és hiszük, hogy az Úr megáldja szíveteknek azt a döntését, kicsin lányotokat, Natáliát az Úr kegyelmébe ajánljátok. A keresztség sákramentumát a feltámadott Krisztus mennybe menetele alkalmával szerezte a következő szavakkal. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Néhány apró gondolatot hadd fűzzek a szereztetési igéhez, apró kis kulcs szavakat, tanítványság, Jézussal való élet, örök élet. Ez a sorrend. Nem úgy érkezünk meg sajnos erre a világra, hogy a mi életünk Istené legyen. Mert Ádám és Évában mind elrontottuk. Ádám és Évában az egész emberiség a bűnesetkor faképnél hagyta Istent. Mi is. Megérkezik a legdrágább kis csöpség a családunkban, ő is Istentől elszakadva érkezik meg. De van reménységünk, mert Isten utánunk jött Jézusban. Visszatérhetünk, visszatalálhatunk hozzá. Megtalálhatjuk őt, az övé lehet az életünk, és örökölhetjük az örök életet, amit elvesztettünk az éven kertben a bűnesetkor. Csodálatos dolog, tehát tanítványság. Jézus úgy küldi ki a tanítványokat, hogy hirdessétek az evangéliumokat, tegyetek tanítványá minden népeket. Ez lesz majd a ti feladatotok is, nem csak a hitoktatói, meg a lelki pásztoráé, hanem a szülőké elsősorban, hogy Isten igéjét és a hitnek a magvait az ő szívecskéjébe elültetni, elcsepegtetni. A tanítvány lesz, Jézussal fog élni itt a földi életben, és, mint az Isten gyermeke, örökölni fogja az örök életet. Erre hív el benneteket, és a kicsi Natikát is az Úr, hogy teljesedjék be ő rajta is, Jézus Krisztus minden ígérete. Amen. Valljátok meg hiteteket, együtt a gyülekezettel mi is valljuk meg a hitünket fennállva, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedte Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves család, tegyetek fogadalmat és feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által a Szent Isten gyülekezetébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnő, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten veletett hitéről a konfirmációban a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben, imádságban hordozni fogjátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt mindnyájan, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Hagyjuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Urunk, neked adunk hálát a kicsi Natália életért. Tudjuk, hogy te vagy az életnek forrása, az életnek fejedelme. Tőled származik mindannyiunk élete. Köszönjük, Urunk, ennek a családnak a szíve döntését, a szíve gondolatát, hogy nem nélküled akarják élni életüket és nevelni gyermeküket, hanem a te kegyelmedbe ajánlják a kislányokat. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a családot, hordozd őket, vigyázz rájuk. Köszönjük, hogy az édesanyját is megőrizted a szülésben. Áldott légy azért, hogy ezt a családot a te kegyelmedbe bízhatjuk, kegyelmed csodálatos hatalmára bízhatjuk, és meg is tudod tartani őket. Vigyázz rájuk az élet forgatagában, áld meg őket a hitben való nevelés feladatában, és teljesedjék be ezen a családon és a kicsinylányon Jézus Krisztus minden ígérete áldása. Amen. Amen.
Natália, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. A minden kegyelem Isten áldja és szentelje meg a gyermeket, hogy növekedjék Isten és emberek előtt való kedvességben, és lehesse majd az Úr Jézusnak áldott hűséges tanítványa. Amen. Hadd adjam át nagy szeretettel a gyülekezet ajándékát, de se meg helyet foglalni. Foglaljuk el helyünket, testvérek! És pünköstkor, a konfirmációkor hirdettem a testvéreknek, hogy a konfirmandus csapatból egy hitanos kislány megbetegedett aznap reggelre, nem tudott itt lenni a többiekkel, hogy fogadalmat tegyen. Meggyógyult, örömmel és szeretettel vártuk őt, úgyhogy az ő fogadalom tétele most következik. Szeretettel mutatom be a gyülekezetnek Csanádi Zarát. Az igaz keresztény hitről azt tanítja a mi hitvallásunk, hogy egyrészt Isten igéjét igaznak tartó ismeret, másrészt szívbeli bizodalom. A szívbeli bizodalmat Isten tudja a szívedben megvizsgálni, viszont bizonyságot tudsz adni az ismereteidről. A tanult KT alapján válaszolj kérlek Zara két kérdésre. Hogyan nevezik Jézus Krisztus követőit? Igen. És mit vallunk Jézus Krisztus személyéről?
Azt, hogy ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. Mint valóságos Isten, a Szentháromság második személye, mint valóságos ember, a mi testvérünk.
Igen. Bizonságot tettél a te ismereteidről, most pedig tegyél fogadalmat és felelj a következő kérdésekre. Keresztelésed alkalmával szüleid kívánságára lettél Isten szövetségének a keresztény anyaszentegyháznak tagjává. Kijelented-e most, hogy ebben a szövetségben meg akarsz maradni, követni kívánod Krisztust, és vallást teszel róla? Ha igen, feleld azt, kijelentem.
Kijelentem.
Vagy meg a Szent Háromság Istenbe vetett hitedet, az apostoli hitvallást, helyünkön maradva mi is mondjuk Zarával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi úrunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni, eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéred-e, fogadod-e, hogy Jézus Krisztus követője, református anyaszentegyházunknak egész életedben hűséges, úrvacsorában rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagja leszel? Ha igen, feleld azt, ígérem és fogadom. Most pedig tegyél bizonyságot a te személyes hitedről, és felelj a KT kérdésére, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod.
Az, hogy testesül, lelkesül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az ő hűséges megváltom, mert Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Azt jelző drága vényével minden bűnömért tökéletesen elegette, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább minden üdvösségem kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készül, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezen túl ő neki éljek.
Igen. Fogadalmat tettél, most pedig az őskeresztény gyülekezet hagyománya szerint kézrá tétellel Isten igével foglak megáldani. Szeretettel kérem Ferenci Károly főgondnok urat, hogy ő majd a Bibliát adja át. Igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Úr Jézus áldjon meg, azokat lesz sok szeretettel az emléklapot. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református egyházunknak elhívott szolgálja, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjává nyilvánítlak téged, meghívlak és elkötelezlek, hogy legyél részese mindenkor az Úr Szent Asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Amen. Foglalj helyet. És most énekeljük el a hagyományunk szerint a 134. Zsoltár 3. versét. Ezzel szoktunk áldást kérni, ugye megkeresztelt kicsinyek életére és szeretteik életére, most pedig közösen nem csak Natália életére, hanem Zara életére és családja életére, és ezzel kérünk áldást. 134-es Zsoltárunk 3. verse, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk, dicsérünk téged azért a csodáért, hogy van neked néped ajkán. Talán bele sem szoktunk gondolni, hogy ez is micsoda kegyelem, és mekkora ajándék, és milyen lehetőség. Találkozhatunk a lakóhelyünkön másokkal, akik téged szintén szeretnek. Eljöhetünk a te ígédnek meghallgatására másokkal, akik szintén követni akarnak téged. És nem csak mi vagyunk egyedül, akiknek a szívébe szomjúságot adsz ígéd után, a veled való találkozás és a veled való közösség után, hanem vannak a városunkban mások is. Urunk, szeretnénk kérni, hogy a te lelkeddel és ígéddel munkálkodj bennünk. Munkáld bennünk az életet, hogy ne ennek a világnak mulandó kincsei vonzanak bennünket, hanem oda vonzodjunk az élet fejedelméhez, hogy az Istennel való kapcsolatunkat, a Jézussal való közösségünket drágábbnak tartsuk minden földi dolognál, ami érhet bennünket, vagy amit meg tudnánk szeretni. Könyörülj rajtunk, hogy a mi szívünk és a mi hitünknek a látása egészséges mértéket és értékrendet lásson. Könyörülj rajtunk, hogy a sátán csapdáit el tudjuk kerülni, hogy azon az úton járjunk, amelyet te adsz elénk, drága legyen nekünk az élet útja, amely a mennybe visz. És az, hogy a mi szívünk tudja gyűlölni a bűnt, tudja gyűlölni a rosszat, mindazt, amire a te ígéd nemet mond. Bocsáss meg, amikor kétfelé sántikálunk, amikor szeretni akarjuk a világot is, meg ott akarunk nálad is lenni. És olyan nehezen tudja a szív megérteni, hogy nem lehet kétfelé sántikálni. Ahogy a hegyi beszédben mondja az Úr Jézus, nem szolgálhatunk két urat. Vagy az egyiket szeretjük, a másikat gyűlöljük, nincs más variáció. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünk Jézust választa, őt kövessük, őt szeressük, és a halál útját gyűlölni tudjuk. Áldott légy az ifjakért, áldott légy lelked munkájáért a hittanosokban, a családok szívében, a kicsin gyermekek szíveiben. Áldott légy azért, hogy rábízhatjuk a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, mélységben járóit. Légy az ő orvosuk, emeld fel a szenvedőket, a mélyben járókat. Könyörülj a kórházban levőkön, a műtéteseken, a távol levőkön. A mai ígét, amit mára készítettél, vidd be a szívünkig, hogy megértsük, befogadjuk, életünk legyen általa. Áld meg a mai Isten tiszteletet, áld meg a szívünket rád figyeléssel. Ámen. Kedves testvérek, folytatjuk a sorozatot, azok számára mondom, akik most annak először esetleg, hogy János evangéliumát magyarázzuk, olvassuk hétről hétre. János evangéliumának a 8. fejezetéhez értünk a múlt vasárnap, és ennél a történetnél, amellyel kezdődik a 8. fejezet, ez a házasságtörő asszony története, néhány vasárnap ezzel fogunk foglalkozni, nagyon gazdag az üzenete, tehát nem megyünk még tovább a múlt vasárnap, és ezt olvastuk, elkezdtünk vele foglalkozni. Ma is még, és szerintem még néhány vasárnapon fogjuk ugyanezt az ügyét olvasni, haladunk mélyebbre az üzenetben. Az élőisten igéjét hallgassátok meg, tehát János evangélium a 8. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor ismételten kérdezték, felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, amikor ezt meghallották, kimentek egymás után, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak azok? Senki sem ítél el téged? Az így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, bizonyára emlékeztek a történetre, hogy Luther Márton, a nagy reformátor, mielőtt Isten útjának a szolgálatára lépett volna, más akart volna lenni, másfelé ment az élete, de Isten egy nagyon különös eseménnyel elfordította az ő élete útirányát. Ment egyszer hazafele, ökröt szekéren, és nyílt terepen rettenetes viharba keveredett. Olyan hatalmas vihar, leírják az egyház történetben, hogy villámok csaptak be méterre Luther Mártontól, és tényleg az volt a látása, az volt az érzése, hogy én itt veszek ebbe a viharba, itt meg fogok halni. És a halál félelemben Isten hívta segítségül, és fogadalmat tett, hogyha ebben a viharban ő túléli, ezt nem fogja ő az életét elveszíteni, akkor Isten útjára lép, és őt fogja szolgálni. Túlélte a vihart. Belépett ugye a szerzetes rendbe, majd megtalálta ugye Istent, és Isten kezében egy hatalmas eszközzé lett Luther Márton, mint a nagy reformátor, íródott bele a történelembe, és az ő munkájának, az ő áldásának a hatását mai napig ismerjük. Már a testvérek, az a vihar, az nem volt véletlen. Az a vihar Istennek az eszköze volt. És Istennek nagyon különös eszközei vannak. Nem tudom, figyeltétek-e az énekelt éneknek, ugye a harmadik versét választottam, a másodikat kihagytuk. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem, te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem, sorsomat úgy intézed, amint te akarod, bölcs a te végezésed, ha áld, ha sújt, karod. Figyeltétek a szöveget? A mai címünk így hangzik, áruhás találkozások. Tehát ez a mai címünk, áruhás találkozások. A házasságtörő asszonynak a történetét, hogyha közelebbről megvizsgáljuk, és nem felületesen olvasjuk, akkor azt kell észrevenni, hogy tel is tele van ez a történet áruhás találkozásokkal. Mondtam nektek a múlt vasárnap, hogy ez az egész történet a farizeusok és a véneknek a cselszövése volt, ők csapdát állítottak Jézusnak. Azt a csapdát, hogyha Jézus azt mondja, jó, kövezzük meg a mózesi törvény szerint, akkor rá lehet húzni, hogy ő nem irgalmas, le lehet járatni. Tehát a kegyelemről beszél, hát nem is irgalmas. Ha meg azt mondja, hogy adjunk kegyelmet az asszonynak, akkor meg őt kövezik meg, hogy nem tartja meg a mózesi törvényt. Tehát ebből jól kijönni emberileg nem lehet, de Jézus Isten maga. emberi testben itt jártak Isten közöttünk. Istennek a bölcsessége nem lehet túl járni. Csak az ostobák állítanak Istennek csapdát. Nézzétek meg, hogyan lesz látható ebben a történetben az áruhás találkozások minden szereplőre. A farizeusok, akik csapdát állítanak Jézusnak, ők maguk sem tudják, hogy ebben a csapdában, amit ők állítottak, valójában ők találkoznak áruhában. A csapda volt itt ugye a köntös, amellyel nem látták, az élő Istennel. A nagy tanács vádló tagjai, akik ezt az egész csapdát állították, bele sem gondoltak abba, hogy számukra is ez egy áruház találkozás, hiszen avval a személlyel találkoztak, Jézus Krisztussal, aki az Isten szín előtt ejti az ítélet vádját a benne hívő számára. És ott van ez a rajta kapott asszony. Gondoltad volna, hogy megalázva, megszégyenítve ennek az asszonynak ez az egész helyzet is egy áruhás találkozás, mert ez az asszony nem gondolta volna, hogy amikor viszik őt kivégezni, megszégyenítve, leleplezve, akkor ő találkozni fog a kegyelem forrásával. Találkozni fog a szabadító Istennel. Találkozik az irgalom Istenével Jézus Krisztusban. Úgyhogy tel is tele van ez a történet áruhás találkozásokkal, és most nézzük a tanítást. Az első pontunk, a találkozások mögött mindig keresés van, mégpedig Isten keresés. Nem mindegy, hogy ezek milyen keresések. Isten keresés. Kétfajta dolgot mondanék itt nektek, tudnék, nem csak az ember keresi Istent, hanem Isten is keresi az embert. Sőt, ő előbb keresett minket, mint mi őt. Ő előbb szeretett minket, mint mi azt gondoltuk volna. Ő már előbb féltett benneteket, mint azt el tudtátok volna képzelni. Az ember is keresi az Istent, szomorúan kell hozzáfűznöm, hogy sajnos nem mindenki. Vannak sokan, akik megérkeznek erre a világra, és Isten nélkül leélik az életüket, úgyhogy nem keresték Istent, Isten nélkül éltek, és Isten nélkül vesznek el. De az emberekben mégis, akiben ott van az a lelki vágy, hogy valami hiányzik, valaki hiányzik az életemből, elkezdik keresni az Istent. Sokan keresik. Nem mindenki jó helyen. Ezért van az, hogy nem mindenki találja meg az élő Istent. Mennyien pogány filozófiákban, egy-egy ideológiában, vagy éppen pogány vallásokban, ázsiai vallásokban, emberi kitalációkban keresik az Istent, ott nem lehet vele találkozni. Istennel Jézusban lehet találkozni. Az egyetlen hatalmas teremtő Isten, aki a világot teremtette és téged is megteremtett, ő Jézus Krisztusban jött el erre a világra. Az Isten emberré lett, sokszor hallottátok a karácsonyi történetben, emberi testet öltött Jézusban az Isten, mert utánunk jött, lehajolt hozzánk, hogy megtalálhassuk őt, hogy visszavezessen ő magához. És nem mindenki keresi teljes szívből az Urat, nem mindenki keresi teljes erőből. Ők sem tudják megtalálni. Istent akkor tudod megtalálni, hogyha teljes szívedből, teljes erődből és jó helyen Jézusnál keresed. A következő pontunk az Isten keresésről is érdekes gondolatok vannak itt erre ebben a történetben, és jó, hogyha ezekre rátalálunk és megfogalmazzuk. Az Isten keresésről. A farizeusoknak, a véneknek, a nagy tanácsnak az volt a vélemény, hogy mi vagyunk az Isten népe, és mi bármit megcsinálhatunk. Kiiktathatjuk, aki nekünk nem tetszik, és pont az Isten követét akarták kiiktatni. Ők úgy gondolkodtak, hogy hát, ha mi templomot építünk, ha mi tanítjuk a Tórát, a törvényt, ha mi eljárunk Isten tiszteletre, akkor mi Isten népe vagyunk. És drága testvérek, ez nem így van. Lehet, hogy sok református is így gondolja, hogy hát, ha mi templomot építettünk, gyülekezetünk van, presbitériumunk van, papunk van, mi vagyunk az Isten népe. Harangozunk is, ha mi vagyunk az Isten, ki más lenne. Nem így van. A farizeusok, akik tanították, ismerték a törvényt, a mózesi igéket, akik az Isten nevében léptek föl, gyűlölték Jézust. És ez a fokmérő, aki gyűlöli Jézust, akinek nincs kapcsolata Jézussal, az nem tartozik az Isten népéhez. Építhet templomot, katedrálist, tarthat lelkészt, ott lehet minden nap a templomban. Ha Jézussal a mi szívünk nincsen kibékülve, akkor mi nem vagyunk az Isten népének a tagjai. Hadd fogalmazza meg azt is nektek, testvérek, hogy rengeteg ember van így, aki az Istennel való kapcsolatról úgy gondolkodik, hogy hát én hallottam már Istenről, jártam hittanra, ott voltam a konfirmáción is, ott vagyok néha a templomban, ah, nekem van kapcsolatom Istennel. Az Istennel való kapcsolatról ne úgy gondolkozz, hogy te szerinted van-e, mert ha a farizeusokat nézzük, akkor őnekik volt egy kapcsolatuk, amit ők képzeltek Istennel. De az a kapcsolat számít, amit az Isten is elismer. Hogy igen, neked van velem kapcsolatod. Amit az Isten nem ismer el, és az Isten nem hitelesít, csak mi gondoljuk, hogy van, az valójában nem létezik. Az valójában nem létezik. Jobb könyve emlékeztek, hogyan kezdődik. Megjelennek az angyalok Isten színe előtt, és Isten dicsekszik Jób életével. A sátánnak is. Észrevetted-e a szolgámat, Jóbot? Fethetetlen, becsületes, engedelmes, bűngyűlölő. Dicsekszik az Isten, hogy az az élet az enyém. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy a ti életetekről mit állít Isten a mennyben az angyaloknak? Elmondhatja-e Isten a te életedről az angyaloknak, hogy nézd azt az életet, az az élet az enyém. Ne olyan kapcsolatod legyen Istennel, amit magad képzelsz, hanem olyant, amit az Isten is elismer és hitelesít. Aztán nagyon sokan vannak úgy az Isten keresésről, még mindig a gondolat, akik úgy vélik, hogy ha én Istent a maga módján tisztelem, az jó. A maga módján. Hát hadd hozzak egy profán példát ide, ugye, amikor igazi orvosok mennek el Afrikába, hát égnek áll a hajuk attól, amit ugye az ottan ilyen sámán próbál művelni, orvoslás címén a betegekkel. Hát ott megbetegszik egy benszülött törzsben valaki, és elviszik a sámához, aki mit tudom én, bekeni tevetrágyával a fekélyeket, meg itat vele vízilóvizeletet, meg ilyeneket, meg borzalmas dolgokat csinálnak, ugye hát nagyon sokszor ebbe pusztulnak bele a benszülöttek, hogy elvitték a sámához gyógyítani. Mert a sámán a maga módján gyógyít, mert ő úgy gondolja, hogy hát az így nagyon jó lesz, és az nem jó. Az Istennel való kapcsolatról is rengetegen így gondolkod, hát a maga módján én hiszek. Én a magam módján úgy tisztelem Istent. A farizeusok is így gondolták. A magunk módján mi megtartjuk a törvényt. Hát mi vagyunk a legjobbak benne. És tudjuk a Bibliából, hogy Jézusnak a legtöbb problémája ezekkel a maga módján hívőkkel volt. Istent nem úgy lehet tisztelni, ahogy mi azt elképzeljük a magunk módján, hanem ahogy ő a Szentírásban elénk adja. Ugyanúgy, ahogy az igazi orvoslásban is el lehet mondani, hogy amire rájött az orvostudomány, hogy mit, mivel lehet gyógyítani, az a helyes. Nem úgy, ahogy egy benszülött sámán azt úgy kigondolja, hogy azt szerint a maga módjában mivel gyógyítja. Mert az nem lesz jó. Drága testvér, te hogy keresed Istent? A magad módján, vagy ahogy Isten az ő igéjében meghatározta. Aztán a találkozásokról. Rengetegen gondolják úgy, hogy itt ők irányítanak. Mennyi emberrel találkozom, aki úgy gondolja, hogy tiszteltes úr, én most még nem érek rá Istennel foglalkozni, mert hát most zajlik az élet, meg pörög, meg most pénzt kell keresnem, meg hát a gyermekem nem sokára nősül, meg megy a másik gyermekem egyetemre, meg így, meg úgy, meg amúgy. Úgyhogy ne haragudjon, majd, hogyha egy 10-20 év múlva így lecsengenek ezek a dolgok, meg minden, nagypapa leszek, majd akkor fogom keresni az Istent. Mert az emberek azt gondolják, hogy az Isten keresésben ők irányítanak. Nézd meg ezt a történetet. A farizeusok állítanak egy csapdát Jézusnak. Az van bennük, hogy itt mi irányítunk, ez a mi pályánk. És a végén kiderül, hogy nem ők irányítottak. Az Isten keresésben mindig Isten irányít. Akkor is, ha mi nem vesszük észre. Jézus ebben a történetben átvette az irányítást. Az Isten keresésben mindig Isten az irányító. Nem te. Ne gondold, hogy akkor jössz ki a bűnből, meg a bűngyönyörűségből, amikor te azt akarod. Nem. Aki nem kötözi meg a bűnt, azt a bűn kötözi meg. És már nem tudsz kijönni. Ne gondold, hogy akkor fogok találkozni Istennel, amikor akarok. Ne gondold, hogy majd akkor térek meg, amikor akarok. Majd úgyis ott leszek a mennyben, mert majd az utolsó pillanatban segítségül hívom az Urat. Honnan tudod, melyik lesz az utolsó pillanat? Honnan tudod, megéred-e a holnapot? Nem ijesztegetni akarok senkit, de az életünk ideje nem a kezünkben van. Mennyien gondolkodnak így az Istennel való találkozásról? Én irányítok, akkor lesz, amikor akarom, és ez nem így van. Istent akkor tudod megtalálni a vele való találkozásban, hogyha odaadod neki magadat. Ez egy nagyon fontos mondat. Istent akkor tudod megtalálni a vele való találkozásban, hogyha odaadod neki a szívedet, önmagadat. Istent soha nem tudod megtalálni a vele való találkozásban, hogyha magadat meg akarod tartani magadnak. És rengetegen akarnak így keresztjének lenni. Kell az Isten, kell az áldás, a kegyelme, meg mindig segítsen, meg gyógyítson meg. Ja, hogy oda kéne adni a magamat, a szívemet, az életet, ha azt nem, azt majd magamnak megtartom. A kettő együtt nem megy. Ha magadat megtartod magadnak, és nem bocsátod az Isten kezébe, akkor abból a találkozásból nem lesz új élet, és nem lesz a vele való találkozásból szabadítás, szövetség, és az Istennel való élő, örök kapcsolat. A farizeusok is úgy gondolták, hogy hát mi úgy követjük Istent, de megtartjuk magunknak a magunk életét. Isten ne szóljon bele, majd mi ezt éljük magunk. Nem is lett Istené az életük. Hiába gondolták úgy. A következő pontunk egy nagyon érdekes. Van, aki az Istennel való találkozóra fegyverrel megy. Nézzétek meg, hogy milyen dolgokkal mennek, vagy éppen milyen fegyverrel mennek ennek a történetnek a szereplői az Istennel való találkozóra. A farizeusok ravassággal mennek, csapdával mennek, álnoksággal és hazugsággal mennek. Nem döbbenetes ez? Mennyi ember keresi Istent? Álnoksággal, hazugsággal, csalárdsággal. A klasszikus történetet ismeritek, amikor elmegy egy tolvaj ember gyónni a katolikus paphoz, és a következő gyónja meg, hogy hát ő bizony lopott egy kötelet. Feloldozza a pap, csak azt nem mondta meg az illető, hogy hát a kötél végén volt egy tehén is. Ez a csalárdság. Amikor úgy megyek Istenhez, hogy hát valamit dobok neki koncként. Fegyverrel szoktál menni az Istennel való találkozóra? Nem őszintén, kicsit ravassággal, kicsit csapdával, vagy éppen gyűlölettel. A farizeusok így mentek az Istennel való találkozóra. Ez a megesett asszony ment a szégyenével, ment a bűnével, amit lelepleztek, de kiderül róla, hogy ment az Istennel való találkozóra, aminek nagyon váratlan volt. Ment alázattal és ment bűnbánattal. Rájött, hogy elrontotta. alázattal, bűnbánattal. Na, ezzel lehet menni az Istennel való találkozóra. És nagyon sokan mennek az Istennel való találkozóra vádakkal, érvekkel és a saját igazságukkal. Drága testvérek, hogyha vádakkal mész az Istenhez, hány emberrel találkoztam, akivel az volt, hogy haragszom Istenre, mert elszólította ezt és ezt a családomból. Haragszom Istenre, mert ezt meg ezt nem adta meg nekem. És megy az Istennel való találkozóra, és Istent a vádlottak padjára ülteti. Szerintetek ezzel jó lesz a találkozó? Mennyi ember megy a hitetlenség érveivel az Istenhez? Mennyi ember keresett föl már egy hívő embert, vagy kopogtatott be egy lelkész hivatalba, csak azért, hogy kötözködjön? Nálam is volt már ilyen ember, lelkészi szolgálatom alatt, aki eljött többször beszélgetni, és számomra aztán az derült ki a beszélgetésekből, hogy ez nem az Isten keresi, ez nem az Urat vágyja, nem vele akar találkozni, nem a kegyelem után szomjazik. Ez azért jött be a lelkész hivatalba, hogy velem kötözködjön. Hogy beleálljon az Istenbe. És szeriden mondtam neki, hogy hát ez a célja, akkor legyen kedves, ne jönni. Akkor jöhet, hogyha szomjúság van, vágy van a szívében az Isten után. Akkor szeretettel fogadom, de kötözködni, az Istennel való találkozásra, menni fegyverrel, vádakkal, így nem lehet. Most semmi jó nem lesz. És mennyi ember a saját igazságával megy el a templomba, az Istennel való találkozóra, avval az önigazsággal, hogy hát mi jók vagyunk. Mi remek reformátusok vagyunk. Az önigazult emberek soha nem fogják Istent megtalálni. Emlékeztek, a Lukács 18-ban van egy történet, Jézus mondja el a farizeus és a vámszedő imáját. A farizeusok voltak Jézus korában a legkegyesebb csoport, a legvallásosabb csoport, és velük volt Jézusnak a legtöbb baja. Ezekkel az önigazultakkal, akik soha nem tartottak bűnbánatot, soha nem kértek bocsánatot az igazi bűneikért, de teljesen odáig voltak maguktól, hogy hát annyira jó vallásosak, fantasztikus emberek ők. És Jézus lemondja, elmondja a történetet, hogy mit imádkozott a farizeus. Megköszönte Istennek, hogy ő, hát ő milyen csodálatos hívő ember. Hogy ő mindenből tizedet ad. Hogy ő nem olyan, mint az a másik vámszedő, az az utálatos bűnös ott, mert ő mindenkinél jobb. Ezek az önigazultak. A vámszedő, Jézus korában a vámszedőt tényleg a társadalom kivetett, tehát egy utolsó gazembernek tartották, aki lepaktál a megszálló hatalommal. Kortörténészek mondják, hogy a vámszedő foglalkozásúakat Jézus korában bírósági tárgyaláson nem fogadták el hiteles tanúnak. Megtudták, hogy egy ügyben ő a tanú, lehet, hogy teljesen igazat mondott volna abba, egyből elküldték, hogy téged meg se hallgatunk. És Jézus hoz a történetben egy vámszedőt, aki imádkozik, és azt mondja Istennek lehajtott fejjel, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. És a történet végén a csattanó mindenki várta, hogy akkor most meg lesz dicsérve a farizeus, a vámszedőt meg biztos Jézus jól letolja, leminősítés, nem így történt. Elmondta Isten, hogy hát a farizeusnak az imádsága plafonig ment, ő nem igazult meg Isten előtt, de képzeljétek el a vámszedő imádság, aki alázattal és bűnbánattal ment az Istennel való találkozóra, őt az Isten igaznak fogadta el, megmosta a kegyelem. Te mivel szoktál menni az Istennel való találkozóra? Ugye a mai címünk az, hogy áruhás találkozások. Sokat mondó cím. Luther életében az a vihar az Istennel való áruhás találkozó volt. Az áruhás találkozás három dolgot üzen nekünk. Lehetőséget ad, ez az első, lehetőséget ad, átgondolni az életedet. Milyen úton járok? Van-e nekem élő kapcsolatom Istennel? Van-e nekem újjászületett életem? Lehetőséget ad. Aztán szembesít. Egy döbbenetes dolog, az áruhás találkozás mindig szembesít. Szembesít téged a valódi éneddel. Ki vagy te? Emlékeztek Jónás történetére, az Isten elől menekülő próféta, nem fogad szót, és Isten olyan vihart bocsát a hajóra, a hajósok azt gondolják, itt veszünk. És kiderül, hogy hát Jónás a hunyó, ő miatta van a vihar mindenkin, és megkérdezik, hogy ki vagy te? Melyik népből való vagy? Ki az Istened, mi a foglalkozásod? És Jónásnak meg kell mondani. Az áruhás találkozás az mindig szembesít. Ki vagy valójában? Mi a te szíved célja? Mik a mozgatórugóid? Milyen az igazi utad? Milyen mérték szerint élsz? Istentől elfele mész egyébként, vagy ő hozzá közeledsz? Az áruhás találkozások mindig szembesítenek. És a harmadik, az áruhás találkozások esélyt adnak, hogy Jézus mellé állj. Áruhás találkozások. Nézzétek most ezt a történetet. Isten szeretete a vádlók életében épp az általuk állított csapdában jött ő feléjük. Áruhás találkozás. Sose gondolták volna, ők csapdát állítanak az Istennek, citálják oda Jézus elé a megesett nőt, és nekik az Isten szeretete áruhás találkozásban, pont ebben az általuk állított csapdában érkezik meg hozzájuk. Találkoztak Isten megbocsátó szeretetével. Aztán az asszony életében pont a leletlezés szégyenének az áruhájában az Isten megbocsátó, új életet adó kegyelme jött el hozzá. Ő se gondolta volna. Készítettek el ezt az asszonyt, amikor berontottak hozzá a házasságtörés közben. Kiráncigálták az ágyból. És megvan a nagy fogás. Vihetjük Jézus elé csapdát állítani. Sose gondolta volna ez az asszony, hogy ez egy áruhás találkozó lesz. Az Isten kegyelmével. A szabadító Istennel, aki kész neki megbocsátani. És drága testvér, a te életedben is minden baj, minden vihar, minden törés, minden árulás, minden betegség, minden nehézség, de minden hívő barát, minden Istennek a követe, és minden általad hallott Isten tisztelet, áruhás találkozó számodra. Ez egy annyira fontos mondat, még egyszer elmondom. A te életedben is minden baj, minden vihar, minden törés, minden árulás, minden betegség, minden nehézség, de minden hívő barát is, Istennek minden követe feléd, és az általad hallgatott minden Isten tisztelet, áruhás, találkozás számodra. És az előbb azt tanultuk, hogy az áruhás találkozás három dolgot ad neked. Lehetőséget, szembesítést, esélyt. Lehetőséget, hogy átgondold, jó úton járok? Tényleg azt kell választanom? Tényleg a bűn gyönyörűségében maradni? Játszani az Isten kegyelmével? Szembesít a valódi éneddel. Ki vagy? A céljaiddal, az utaddal, a mértékeddel. És esélyt kapsz, hogy vele élj Jézussal. Esélyt ad minden áruhás találkozás, hogy te Jézus Krisztushoz oda találjál. Minden áruhás találkozásnak van egy fordulópontja. Ebben a történetben is van egy döbbenetes fordulópont, de Jézus nem ad egyből kegyelmet az asszonynak. Van Izsaiásnál egy olyan ige, hogyha a bűnös kegyelmet kap, becsületes országban is álnokul él. Isten nagyon jól tudja, hogyha csak úgy dobálná, osztogatná mindenkinek a kegyelmet, akkor nem értékelnénk, nem becsülnénk meg, hitvány embereket formálna, ha Isten csak úgy megbocsátana. A jó felejtsük-e, nem így bocsát meg Isten. Nagyon nagy árat kellett Istennek fizetnie azért, hogy te kegyelmet kaphass. És pont azért, hogy ezt tudd, nem egyből osztogatja a kegyelmét. Kell lenni egy fordulópontnak. Ennek a történetnek is van egy fordulópontja, ugye kérdezik Jézus, hogy na, akkor mit mondasz, kövezzük, ne kövezzük az asszonyt. Lesz-e ítélet, nem lesz-e ítélet, és Jézus annyit mond, aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. Isteni bölcsességgel megfogalmazott mondat. De elismeri, hogy a bűn büntetést és ítéletet érdemel. Jézus nem kicsinyelte le az asszonynak a bűnét. Elmondta, hogy igen, minden bűn ítéletet érdemel. De azt is elmondta ezzel a mondattal, hogy hát, hogyha így mindenkit mindenkinél számon kértek, akkor ti, akik most vádoltok, benneteket is ítélet alá kéne vonni. Kezdhetitek a követést, de akkor azt kezdje, aki bűntelen. És egy fordulópont. Isten világosságában mindegyik vádolónak leesett, hogy áthágtunk egy mózesi törvényt. Be van a mózesi törvényben, hogy ne légy személyválogató. Ők az asszonyt hozták oda, ugye elég nehéz egyedül házasságot törni, a férfit, akivel a házasságot törte, azt nem vitték oda. Áthágták a mózesi törvényt, ők is. Nem csak az asszony, ők is. És eloldalognak. Múltkor ezzel a szóval mondtam talán, hogy elsunnyognak, mert ez a jó találó szó rá a modern magyar nyelvből, hogy elsunnyognak Jézustól, mert a fordulópont az mindig döntés elé állít. Jézus mellé állsz, Jézus döntése, mértéke, kegyelme és útja mellé állsz, vagy nem. Minden találkozásnak és minden áruhás találkozásnak van egy fordulópontja, és a farizeusok és a vádlók ezt a fordulópontot úgy oldották meg, hogy nem vállalták. Elsunnyogtak. Az asszony vállalta. Az asszony ott maradt középen. Mondtam egy héttel ezelőtt is, hogy elmehetett volna, leléphetett volna. Ó, Jézus ír a homokba a földre, fordul egyet, ő is kisunnyoghatott volna a templomból. De ő vállalta a fordulópontot. A fordulópont döntést elé állít, vállalta a döntést, és Jézusnál maradt, megbeszélte vele az életét, és így talált kegyelemre. Drága testvére, amikor téged Isten igéje eltalál, amikor neked van az életedben egy áruhás találkozásod Istennel, és eljön a fordulópont, ott szint kell vallani, hogy igen, Uram, én vagyok a hunyó, elrontottam, bocsáss meg, vagy megfordulok, és szépen lelépek angolosan. Te szoktad vállalni az Istennel való találkozást? Vállalod-e a döntést? A Jézust és az Istennel való életet? Vállalod-e őt? Tudjátok, mit vállalt értetek Isten? Nagyon sokat. Az apostoli levelek úgy írják le az Úr Jézusnak a kereszt halálát, hogy ő az egész teremtett világ mindenség előtt, képzétek el, az általunk nem látott, a láthatatlan világnak a teremtményeit, angyalokat, kerúbokat, szeráfokat, és ki tudja, milyen mennyei lényeket alkotott Isten, amelyekről nem tudunk, mert nem ír a Biblia. Mindenki előtt Jézus felvállalta, hogy én a bűnös embert szeretem, vállalom, érte kifizettem az ítéletben az ő adósságát. Péter apostol egyik levelében azon, hogy az angyalok döbbenten vágyakoznak belenézni az ige hirdetésekbe. Képzeljétek el az angyalvilágot, mennyire megdöbbentett, hogy a hatalmas Isten, akit ők a mennyben színről színre látnak, emberré lesz, és megváltja a bűnös embert. A teremményért szolgál a teremtő. Ez az angyaloknak egy döbbenetes csoda, és álmélkodva figyelhette az egész teremtett világ Krisztus földre jövetelét, engesztelő áldozatát, halálát, feltámadását. Érted, vállalta az Isten a te ítéletedet, a te mélységedet, a te elveszettségedet, hogy te újat kezdess, hogy te találkozhass a kegyelemmel. hogy az életed visszatalálhasson Jézushoz, és örök életed legyen majd. Hatalmas dolog, amit az Úr megtett érted. És tudjátok, a mai prédikáció is áruhás találkozó. Hadd fogalmazok konkrétan. Eljössz egy istentiszteletre, és valakinek a barátja, rokona, ismerőse vagy, elhívtak, együtt örülsz a keresztelős családdal, vagy éppen a konfirmandus családdal, vagy csak valaki hívott, hallottad a harangszót, bejöttél, és áruhás találkozóvá lett a mai istentisztelet. És van egy fordulópont, amikor az Isten igéje szíven talál és döntés elé állít. Kell-e neked ez a Jézus? És itt most vállalod-e a fordulópontot, fölveszed a kapcsolatot Istennel, elkezdesz ott a padban, a magad helyén imádkozni hozzá, beszélni vele, vagy majd szépen csendben kimész a templomból, és gondolod, hogy na, ez nekem kemény volt, majd legközelebb nem jövök. Befejezem. Minden társasházban vannak ugye ott a bejáraton belül a postaládák. Elég sok. Ugye minden családhoz tartozik egy. És én úgy gondolom, hogy és társasházban nőttem fel, hogy a postaládáját azt mindenki rendszeresen nézi. Minden család miután a postás elment, rohant le, milyen levelek jöttek. Egy-egy levél hozhat olyan változást az életünkben, ami kibillenti az életünket az addigi dolgokból. Kaphatsz egy bírósági felszólítást, azt pláne kibillent. Kaphatsz jó hírt, esküvői meghívót, van, aki szerelmes levelet, van, aki fizetési felszólítást, annyi mindent hoz a posta. De minden levélben valahol az van, hogy érdeklődnek utánad. Van, akinek fontos vagy. Van, akinek van számodra üzenete. Képzeld el, hogy van egy lelki leveles ládád, ahova az Isten levelei érkeznek. Az Isten üzenetei. Minden ige, amit olvastál, hallottál, az az Isten üzenete. A konfirmációi igéd, amelyet minden lelkész imádkozva kér el a konfirmandusra személyesen. Remélem, még mindenki tudja a sajátját. Én tudom az enyémet. Ti is? Kevés bólogatást látok. Minden igye Isten levele. De mikor nyitottad ki utoljára ezt a leveles ládát? Érdeklődve várod-e, hogy mit akar nekem az Úr mondani? Mert amit mond, az egy csoda. Isten örökkévaló szeretettel szeret téged. Jézus Krisztus küldte érted erre a világra, benne ő jött el, a hatalmas Isten, megváltott, feltámadt, legyőzte a halált, visszaült a mennybe a dicsősége trónjára, és várja, hogy az áruhás találkozásban felismerd őt, megörülj neki, felvedd az elveszett kapcsolatot. Ma hogy fogsz tenni? Minden áruhás találkozás lehetőséget ad, szembesít, esélyt ad. El ne feledd. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úrunk, olyan különös úgy olvasni a Bibliát, hogy tanulmányozva, nem csak lóhalálában, ahogy talán sokan olvasták a világon, hogy átfutják, és úgy nem marad meg semmi más, csak a történet felületesen. De amikor újra és újra olvassuk, előtted imádkozva egy történet előtt állunk, és az a történet elkezd kinyílni, és mély dolgokat hoz elő, az olyan különleges. Különleges, amikor kibontod előttünk ezt a János 8-ból ezt a történetet, amit másodjára olvasunk, és annyi mindent elkezd mondani nekünk az ige. Áldott légy azért, hogy vannak áruhás találkozások veled. áldott négy azért, hogy ezekben a találkozásokban ezeket te szervezed, és esélyt adsz, lehetőséget adsz, szembesítesz, mert vágyva vágysz arra, hogy a mi életünket megszólítsd, megmentsd, hitre vond, és örök életet adhass. Olyan csodálatos Isten vagy, nem vesszővel jössz, pedig jöhetnél avval is. Nem haraggal jössz, pedig azt érdemelnénk. Jössz végtelen szeretettel. Megdöbbentő ebben az olvasott történetben, hogy az asszonyt vádolói, akik téged gyűlöltek, Úr Jézus, áruhás találkozásban, még ebben a csapdában is a te szereteteddel találkoztak. Irgalmaddal szembesültek. És nem vállalták azt az őket kereső szeretetet, amely a te szívedben lobogott irántuk is. Nem csak az asszony iránt. Urunk, hányszor volt már a mi életünkben is áruhás találkozás, és mi hogy tudtuk a találkozásban a mérgelődésünkkel kifejezni, hogy ezt nem akartuk. Hogy tudtunk dühöngeni sokszor a bajok ellen, a betegségek ellen? Hogy tudtunk lázadozni az árulások ellen, a bennünket ért nehézségek ellen, hogy miért nem kívántunk magunknak? És talán bele sem gondoltunk abba, hogy ezek áruhás találkozások voltak. És minden hívő barát, akivel találkozunk, minden hívő ember, akivel beszélünk, minden istentisztelet, amit meghallgattunk valaha, áruhás találkozó volt. És mi nem készültünk rá. És mi sokszor nem vettük észre. Könyörű rajtunk. Urunkat, hogy a mai istentisztelet nem újjon el nyom nélkül az életünkben. A te igéd, keressen meg minket. Találjon el, de mentsen meg, oldozzon fel. Könyörülj rajtunk, hogy ne álljunk neked ellent, hanem vállaljunk téged, döntsünk melletted, akarjuk az élet útját. Munkálkodj így bennünk a te szent lelked által. Dicsérünk, hogy szeretsz, hogy hordozol türelmesen. Köszönjük irgalmadat. Jöjj, érints meg, találj meg minket, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szíve őszinte imáját vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Hallgassátok ma is Mózes áldását, tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, mert csak így élhetsz és így lakadsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te neked. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Köszönjük az adakozók adományait, köszönjük a szolgálók hűséges szolgálatát, akik a virágozásban, takarításban hűséggel részt vesznek. Isten áldjon meg bennünket, legyen mindannyiunk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 265-ös ének 6-os és a 7-es versei, majd kivonulás előtt még elénekeljük a himnuszt is. Először tehát a záró énekünket 265-ös ének 6.-7. versei, majd kivonulás előtt a himnusz is. figyeljünk oda a szövegére, az énekünk szövegére, tehát 265-ös dicséret, 6-os, 7-es versei. Őben nevez, mint halálig jó reménységedet, ő biztos révbe szállít a bajból tégedet.
Ösvényünk erőt.